Szentlélek táblatából
az első eucharisztikus imádsághoz fűzött magyarázathoz van-e valami olyan szempont, ami azóta megérett? Minél inkább összeköti az ember a saját életét, életének különféle helyzeteit az eucharisztikus imádsággal, annál inkább derül fény az imádság szövegének az értelmére. Annál inkább tárul fel az eucharisztikus imádságoknak az értelme. És ez erre szolgál, hogy megváltásunk ünneplése életünkre kellő fényt árasszon, mert a világosságnál helyesen tud tájékozódni az ember, és hogyha isteni világosság van az életében, akkor ez a tájékozódás többé nem pusztán emberi, hanem Istentől felkínált segítség. Ezt akartam még hozzáfűzni ahhoz, ami a négy eucharisztikus imádságnak a szépsége, a mondani valója, tartalmi gazdagsága, a hit szabályaival mind a négy eucharisztikus imádság megegyezik. Tehát egyik sem hirdet hitbeli tévedést, eretnekséget, hitünk mérhetetlen gazdagságát tartalmi szempontból a négy eucharisztikus imádság megközelíti négy irányból közelítenek, mégis egy ponton találkoznak, hogy a megváltás szépségét hirdetik, meg hogy ez mennyire belátható az ember számára. Tehát a hitünk az nem irracionális, hanem nagyon is észszerű, és még azt is felülmúlja isteni logikával. Amit pedig ma estére készítettem elő, a II. Vatikáni zsinat után több úgynevezett alternatív eucharisztikus imádságot a zsinati nyitás szellemének a buzgóságában több eucharisztikus imádságot fogalmaztak meg szerte francia, meg német nyelvterületen, és ezek közül az alternatív mise kánonok közül néhányat kiválasztottak. A kiválasztást az döntötte el, hogy tartalmilag ne legyen benne kifogásolható elem, tehát a katolikus tanítást híven tükrözze, ugyanakkor az újszerűség is jusson kellőképpen érvényre, de nem tartalmi újításról van szó, hanem a megfogalmazás újszerűségéről. Mert a megváltás misztériuma az örök, azon nincs mit újítani, de a közvetítése, hogy hogyan öltöztetjük ezt érthető szövegbe, mondatokba, az már megköveteli, hogy az újszerűségnek is teret engedjenek. És ekkor a jó néhány alternatív eucharisztikus imádság közül néhányat kiválasztott Rómában a liturgikus kongregáció, ez végső soron nem más, mint az egyház liturgiájáért felelős minisztérium. Amikor ezt tetszenek hallani, hogy kongregáció, akkor ez a mi vidékünkön a minisztérium fogalmának felel meg. Minden egyes kongregáció akár a világi hívőkkel foglalkozik, akár a liturgiával, minden egyes kongregáció a pápa megbízásából tevékenykedik. És amikor egy-egy kongregáció határozatot hoz, előtte a kongregációt vezető bíboros a pápával mindenben egyeztet. Tehát a pápa tekintélyével látják el a kongregációk a maguk feladatát, így a liturgikus kongregációnak volt a feladata, hogy az alternatív imádságok közül kiválogassa azokat, amelyeket a legalkalmasabbnak, a legmegfelelőbbeknek talál. És ugye már a liturgiában a négy eucharisztikus imádság jelentett egy igazodási pontot. És akkor így következett a négy eucharisztikus imádságra az ötödik, amely gyermekmiséken alkalmazható. A gyermekek bevonásával állították össze, azt nem tetszenek megtalálni a papíron, a gyermekek bevonásával állították össze ezt az eucharisztikus imádságot a gyermekmisékre. A prefáció egy ilyen párbeszédes rész, a felelet, mindig ugyanaz egy-egy rész után, hogy megkezdődik a párbeszédes rész, hogy az Úr legyen veletek, elhangzik rá a felelet, és akkor folytatja a pap azzal, hogy szeretetre méltó atyánk, igazán nagy öröm nekünk, hogy hálát adhatunk neked, és Jézus Krisztussal együtt magasztalhatunk téged. Tessék, van még itt. Feri. Tehát, igazán nagy öröm nekünk, hogy hálát adhatunk neked, és Jézus Krisztussal együtt magasztalhatunk téged. Ekkor jön a gyermekek válasza, dicsőség neked, Istenünk, aki ennyire szeretsz minket. Részenként ez a válasz elhangzik a gyermekek részéről, meg hát az összes többi misén résztvevő részéről, és akkor ez prefációt is befejezi a háromszor szent imádkozása, vagy éneklése úgy, ahogyan minden más eukarisztikus imádsághoz tartozó prefációban. És akkor ezután következik az anamnézis, hogy valóban szent vagy Istenünk, és áldott a te szent fiad Jézus. Gondolják meg, hogy nem sokára, éppen tegnaphoz 4 hétre lesz virágvasárnap. Szó szerint támaszkodik ez a rész Jézus Jeruzsálembe történt bevonulásakor a tömeg éjjenzésére és Jézus éltetésére, hogy áldott, aki az Úr nevében jön, miként a szent vagy imádságban is. A kicsinyek és a szegények barátja, akit elküldtél hozzánk, ő azért jött, hogy megtanítson minket, hogyan szerethetünk téged, és hogyan szeressük egymást. Az Isten is a felebaráti szeretet parancsa van a háttérben. Ugye, hogy Jézus ezt jelölte meg mondani valójának sarkallatos eleméjül. Majd ezután következik, eljött azért is, hogy a szívekből elűzze a rosszat, és így egymásnak barátai lehessünk, és ne gyűlöljék egymást az emberek, hanem mindenki boldog legyen. Ő megígérte nekünk a Szent Lelket, aki minden nap megsegít minket, hogy a te életedből éljünk. Kiváló megfogalmazás, elég kevés helyen alkalmazzák. Gyermekmiség alkalmával lehetne elővenni, a résztvevő gyerekeket erre betanítani, és ezt az imádságot használni. Majd jön a lélekhívás, az átváltoztatásra, az epiklézis. Istenünk, atyánk, kérünk téged, küld el szent lelkedet, hogy a kenyér és a bor, amelyet neked ajándékul hoztunk, teste és vére legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak. Majd jön az eukarisztia alapításának az elbeszélése, amelyben semmi, de semmi lényegi eltérés az előző eukarisztikus imádságokhoz viszonyítva nincs, a megfogalmazás azonban egészen evangéliumi ihletettségű, szenvedése előtti estén megmutatta nekünk Jézus, milyen végtelenül szeretsz minket. Ugye párbeszéd a mennyei atyával, hogy Jézus az, aki a mennyei atyát kinyilatkoztatta nekünk. Tehát megmutatta nekünk Jézus, milyen végtelenül szeretsz minket. Amikor együtt volt tanítványaival az utolsó vacsorán, kezébe vette a kenyeret, hálát adott. Innen minden azonos azzal, ami a kenyér átváltoztatásával bezárólag történik, majd jön az, ami a 4 eukarisztikus imádságban nem található meg, hogy a kenyér átváltoztatása után a gyermekek mondják, hogy itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát. Ugyanígy ez a gyermekeknek a vallomás tétele a bor átváltoztatása után. Hogy itt van Jézus, aki értünk, itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát. Majd ezután megparancsolta a tanítványoknak, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az átváltoztatás utáni részben szintén van helye a gyermekek közbeszólásának, irányított közbeszólásának, mint ahogyan az átváltoztatás előtt a prefációban dicsőség neked Istenünk, aki ennyire szeretsz minket, az átváltoztatás után a Szentmise szövegében pedig a gyermekek ezt mondják, hogy legyünk egyek Krisztusban, és együtt dicsőítsünk téged. az egyház alkotás gyermek nyelven megfogalmazott kifejezése, hogy legyünk egyek Krisztusban és dicsőítsünk téged. A célkitűzése ennek a gyermek misekánonnak, hogy a résztvevőket minél intenzívebben kapcsolja be a szentmisébe, hiszen nem felnőttekről van szó gyermekek esetében, hanem olyanokról, akiknek a szentmise szövege értelmét tekintve még sok-sok mondani valót rejteget, és hogy ne érezzék a gyerekek úgy, hogy ez csak a felnőtteknek való, hogy ebből mi kizáratunk, hanem hogy a bekapcsolódást szolgálják ezek a gyermekek nyelvén megfogalmazott válaszok. Az alternatív mise kánonok közül pedig, amit ma estére előkészítettem, a hatodik, az úgynevezett kiengesztelődés eukarisztikus imádsága. Különösképpen Nagybőjtben ajánlott ennek a vétele, ennek az eukarisztikus imádságnak a használata. És akkor tetszenek látni a prefáció csupa-csupa megtéréssel összefüggő, bűnbánattal összefüggésben álló mozzanatok azok, amelyeket ez az előjáró beszéd tartalmaz. Elhangzik a háromszor szent, és annak a megerősítése, hogy valóban méltó és igazságos, hogy neked, szentséges atyánk, hálát adjunk. Te egyre tökéletesebb életet kívánsz tőlünk, és szüntelenül megbocsájtást kínálsz. A bűnösöket magadhoz hívod, hogy bizalommal hagyatkozzanak megbocsátó szívedre, hiszen te vagy Istenünk az irgalmasság és a jóság. Tessenek megnézni a mérce állítást, hogy egyre tökéletesebb életet kívánsz tőlünk. Ez a tökéletesség a mai evangélium segítségével abban áll Szent Lukácsnál, hogy legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ugye? Tehát Jézus tanítványai számára ennek a követelményét támasztja, hogy tökéletességük az irgalmasságban mutatkozzon meg, s mivel hogy az irgalmasságnak nem mindenkor és nem mindenben szerez érvényt az ember, embertársaival való kapcsolatában, ezért van szükségünk arra, hogy megvalljuk, elmaradunk az eszményitől, az eszményi célkitűzést nem érjük el, rászorulunk arra, hogy Isten megbocsátását kérjük. Itt van, szüntelenül megbocsájtást kínálsz. Teológiailag ez egy olyan kiváló fogalmazás, hogy szüntelenül folyton tartóan, öröktől fogva és örökké Istenből árad a megbocsátás. Most ez a megbocsátás a megbocsátására szoruló ember életében Isten ajánlata. Ezért van az, hogy megbocsájtást kínálsz. Istennek ez az ajánlata. De az ajánlat az embert szabadon hagyja, hogy elfogadja és a magáénak vallja, vagy pedig ellenáll neki és elutasítja. Tehát a megfogalmazás tiszteletben tartja az ember szabad akarati azonosulását az Istenből szüntelenül áradó megbocsátással. És akkor az Úristennél nincs akciós időben meghirdetett bűnbocsánat, hanem szüntelenül kínálja. Ugyanakkor vannak a liturgikus évben, meg az ember életében olyan alkalmak, amelyek külső segítő kegyelemként nekünk jót tesznek, hogy az Istenből kiáradó megbocsátással minél odaadóbban azonosuljunk, és azt az életünk részévé tegyük. Befogadjuk az életünkbe a nagybőti időszak is. Egy ilyen külső kegyelem. Isten elkészíti ezt az időszakot, felkínálja az embernek arra, hogy lélekben megújulva, a keresztségben újjászületve ünnepelhesse Jézus húsvétját. Tehát szüntelenül megbocsájtást kínálsz, vallomás az örökké irgalmas Istenről, és Istenben nem váltja fel az irgalmasságot, az irgalmasság megtagadása, akár minek is nevezzük az irgalmasság megtagadását. Baj lenne, a Jézus által kinyilatkoztatott atyaképpel, hogyha Isten nem szüntelenül kínálná, mint egy jó családatya, családapa gyermekeinek a megbocsátást, és a bűnösöket magadhoz hívod. Jézus vallomása azért jött, hogy ne az igazakat, hanem a bűnösöket hívja, amikor szellemi ellenfelei kifogásolták, hogy miért süllyed a bűnösök és a vámosok társaságába. Miért süllyed közéjük? Hát azért, hogy ne csak beszéljen arról, hogy mi a küldetése, hanem éljék át. Azok, akikért jött, hogy Jézusban ott van közöttük Isten megtestesült irgalma. A bűnösöket magadhoz hívod. A megfogalmazásra csodálkozzanak rá, hogy a hívás megengedi, hogy én azt elengedjem a fülem mellett, vagy éppen kövessem. Tehát akár mennyire is az ember rászorul Isten szabadító irgalmasságára, ez a rászorultság engem szabadságomtól nem foszt meg, szabadságom használatá alól nem mentesít. Annál értékesebb az Istentől felkínált megbocsátás az életemben, minél odaadóbb szabad akarati döntésből keresem és ragadom meg, hogy az az életemnek a részévé válhasson. Tehát a bűnösöket magadhoz hívod, a közgyónás harmadik változatában ennek is megtaláljuk a párhuzamát. Hogy téged elküldött az Atya, hogy magadhoz hívd a bűnösöket, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Azért jöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket. Jó, s ezután folytatódik a prefáció azzal, hogy bizalommal hagyatkozzanak megbocsátó szívedre, hiszen te vagy Istenünk az irgalmasság és a jóság. Benne van, hogy Isten közelítése az emberhez felbátorítja az embert, feljogosítja őt arra, hogy az ember bizalommal közeledjen Istenhez, az ő mennyei atyához. Rá hagyatkozni Isten megbocsátó szívére azt jelenti, hogy átengedni önmagunkat ő neki. Ki kire hagyatkozik, arra bízza önmagát. Ki mire kire bízza önmagát, annak engedi át önmagát. Jó, tehát az irgalmasságban, a megbocsátásban Isten és ember találkozása olyan módon megy végbe, hogy Isten szíve mindig nyitott a hozzáforduló ember előtt, az ember pedig rászorultságát nem szépítve, hanem elismerve, totális és radikális mértékben engedje át önmagát az irgalmas Istennek. Mert Isten az irgalmasság és a jóság. Értelmezésként hozzá lehetne fűzni az irgalmasság és a jóság forrása. Tehát amit mi emberek egymás között irgalmasságban, jóságban megélünk, annak az eredete Istenben van. A mi közvetítésünkkel jut el ez az irgalmasság és ez a jóság mások életéhez, mások életében, a mi közvetítésünkkel jelen valóvá válik. És ezután következik a második bekezdésben egy üdvtörténelmi anamnézis. Eddig az első bekezdésben végül is egy teológiai istentanról és teológiai embertanról beszélhetünk. Az irgalmas Isten láttán ki az ember, aki rászorul mindenben az ő irgalmasságára, és rászorultságát szabad döntéssel elismerheti, bevallhatja, vagy éppen elodázhatja, letagadhatja. A második bekezdés üdvtörténelmi emlékezés, hogy bár sokszor megszegtük a szövetséget, amelyet kötöttél velünk, te mégsem fordultál el tőlünk, és felbonthatatlan új szövetséggel kapcsoltad magadhoz a világ népeit, Szent Fiad Jézus Krisztus a mi Urunk által. Ez egy gyönyörű mondat. Ebben az egy mondatban benne van a szövetség történet. hogy Isten az, aki szövetséget kínált fel az embernek, hogyha az üdvtörténelmi kinyilatkoztatást vesszük alapul, akkor az első üdvtörténelmi szövetségkötés az Ábrahámmal kötött szövetségkötés, Teremtés könyve 14. fejezetében. Hogyha visszamegyünk az őstörténetbe, Teremtés könyve első fejezetétől a 11. fejezettel bezárólag, akkor ez a szövetségkötés elsőként úgy jelenik meg, mint a Noéval kötött kozmikus szövetség, amelynek jele a szivárvány. Na most, sokszor megszegtük a szövetséget, pedig a szövetségeseket a Biblián kívüli szövetségi gyakorlatban az jellemezte, hogy aki a szövetséget megszegi, az a szövetség szegésért az életével fizet. Visszaemlékeznek arra a mozzanatra, felidézhetnénk rögtön szó szerint, de összefoglalom, hogy az Ábrahámmal kötött szövetség hogyan történt. A madarakat ketté vágta és egymással szembe helyezte, és valami gomolygó füstfelhőhöz hasonlóan átvonult a egymással szembe helyezett madarak fél teste között. Ez szimbolizált azt, hogyha Ábrahám a szövetséget megszegi, az történjen vele, ami a megölt madarakkal. Tehát nem Ábrahám volt az, aki végs kifejletben a szövetség megszegéséért meg kellett, hogy halljon, hanem ez már előre utalás, hogy a szövetségkötő Isten, az ember Jézusban ezért a szövetségért hal meg, hogy kinyilvánítsa Isten maradandó hűségét. Tehát sokszor megszegtük a szövetséget, amelyet kötöttél velünk, te mégsem fordultál el tőlünk, és jött a szövetségkötéseknek a betetőző értelme. Ez a felbonthatatlan új szövetség, amelyet a proféták már megígérte, különösképpen Ezekiel 37. fejezetében olvashatunk az új szövetség megígéréséről, de Izaiásnál is szó van erről. És ez az új szövetség Jézus Krisztusban köttetik a világ népeivel, eltérően az ószövetségi szemlélettel, hogy az a szövetség a választott nép és a szövetség Istene között köttetik, itt pedig a szövetségkötés egyetemes távlatot nyer. Minden nép, a vasárnapi olvasmányra tessenek gondolni tegnap, hogy benned nyer áldást a föld minden nemzetsége. Itt már megszólal, hogy az Ábrahám meghívásával összefüggésben, már felsejlik, hogy Isten előkészíti Ábrahámot és az ő leszármazottait azért, hogy Jézus személyében valóra válhasson, hogy benne, azaz Ábrahámban minden nemzet, minden nép üdvösséget fog nyerni. És akkor ezt alkalmazzuk az új szövetségi hívő emberre, hogy bár sokszor megszegtük a szövetséget, a hívő ember és Isten közötti szövetség kötés első eleme a keresztség. A keresztség az Isten velem kötött szövetsége, és nem mindenkor, nem mindenben éltem a keresztségemnek megfelelően. Ezért is van jelentősége annak, hogy évenként húsvét vigíliáján a keresztségi fogadalmakat mi megújítjuk. Majd a következő szövetség szegés, hogy azért az eukarisztiában való részesedésem, az nem mindenkor vált valóra embertársaimmal való kapcsolatomban. Hogyha az eukarisztia szeretet szentsége, a szeretet köteléke, azért az be kell vallani, hogy nem mindenben ez vezetett másokkal való bánásmódomat illetően. Egy újabb szövetségszegés, ugye? Tehát ezt üdvtörténelmi távlatba kell helyeznünk, ezt a második bekezdést, illetve a személyes hit történelmünk távlatába. És a szövetség kötés, a szövetség szegés ellenére Isten nem fáradt abba bele, hogy újra bevonzon ebbe a szövetségesi kapcsolatába, amelyet ő kezdeményezett, ő tart fenn, és amikor megszegem, akkor ő állít helyre. amennyiben nem akadékoskodok, hogy ezt helyre állítsa. Mindennek a közvetítése Jézus Krisztus személye. Ezért Szent Fiad Jézus Krisztus a mi Urunk által. A harmadik bekezdés most, azaz ebben a nagybőjben. Most jóságodból a kegyelem és a kiengesztelődés idejét éljük, mert megadod népednek, hogy Krisztusban életre támadva hozzád térjen, és a Szentléleknek jobban átadva önmagát az egész emberiség javát szolgálja. Ez a most. Helytelen lenne a húsvéti időszakban. Mert akkor a kiengesztelődésnek már készen kell lennie. A kiengesztelődésnek már elő kell állnia a húsvétra. Ott már húsvét időszakban kiengesztelődött, megbékélt állapotról szükséges beszélnünk. Tehát ez a most vonatkozik erre a nagybőki időszakra, illetve minden bűnbánat tartási időszakra az életünkben. Amit én választhatok, úgy, mint a személyes megtérésem napjaként, mondjuk hetente a pénteket, a bűnbánati napot, vagy évente, például az évi lelki gyakorlat egy napja, ott is a pénteki nap lehet, ez a most, ez a kiengesztelődés ideje, a kegyelem és a kiengesztelődés ideje. Mert megadod népednek, hogy Krisztusban életre támadva hozzá térjen. Tessenek felfigyelni arra, hogy itt már a közösségben és a közösség elősegítette személyes megtérésről van szó. Hogy megadod népednek, hogy Krisztusban életre támadva hozzád térjen úgy, mint közösség, és benne úgy, mint önálló személy. Mert a közösség az egyént, a személyt hordozza. Ez az Ószövetség öröksége az Új Szövetségben. És ez nem olyan örökség, amely teher, hogy szabadulni kellene tőle. Az Ószövetségben az egyén életben maradásának lehetőségi feltétele, hogy közösségbe iktatódik. A választott népnek tagjává válik. Születése után a fiú gyermekek a 8. napon. Ugye ez annak érdekében áll, hogy a személy az őt hordozó nagy közösségnek az ölén mindazokat a szövetségi javakat megkapja, amit Isten választott népének ígért. Ugyanígy az egyház közösségében. Az egyház közössége arra rendeltetett, hogy benne az önálló, személyes hívő ember élje meg, tapasztalja meg, hogy közösségbe kapcsolva sokkal több lehetősége van üdvössége szempontjából, mint a közösségből kiválva, vagy a közösséget nélkülözve. Ha csak annak a tudatára tetszene gondolni, hogy mi nem tudjuk kellőképpen felfogni, hogy egy-egy bajba jutott szenvedő, vagy haldokló, vagy akármilyen veszélyes helyzetben élő emberért hány más ember fog össze és kéri az Istent. Tehát a közösség szolidaritása az egyénért. Kiállása az egyén mellett. Ez olyan misztérium, aminek mi a jelentőségével nem mindenkor vagyunk tisztában. Tehát megadod népednek, hogy Krisztusban életre támadva, ebben a rövid mondatrészben, hogy Krisztusban életre támadva hozzád térjen, benne van, hogy az isteni élet közvetítője Krisztus, aki életre támaszt, életre kelt. Ebben az évben lesz nagybőjt 5. vasárnapjának evangéliumi részlete, Lázár feltámasztása, amely már Jézus húsvétjának az előre történő meghirdetése. És akkor ennek összefüggésében elhangzik, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És értelmezésként lehet hozzáfűzni, én vagyok a feltámadás és az élet megadója. az isteni élet megadója. Eukarisztikus beszédben, János evangéliuma 6. fejezetében pedig szintén felismerhettük, hogy Krisztus által van isteni élete a hívő embernek. Jó, tehát Krisztusban életre támadva hozzá térjen. Lukács evangéliuma 15. fejezetében, amit ott olvasunk, a sorok hátterét alkotja, hogy a megtérés, a bűnbocsánat elnyerése olyan, mint a lelkileg holt állapotból történő talpraállás, felkelés. Mert ez a fiam halott volt, és életre kelt. Elveszett, de megkerült, ugye? Tehát halott volt, és most életre kelt. Ugyan így van az egyház népét, az egyház nagy közösségét illetően, hogy Krisztusban életre támadva hozzátérjen, és a Szentléleknek jobban átadva önmagát, az egész emberiség javát szolgálja. Az egyház egyik modellje ebben az utolsó tagmondatban benne van, hogy az egyház küldött a világhoz. Az egyház mind küldött, hogy az egész emberiség javát szolgálja. Úgy, hogy minél inkább átengedi önmagát az egyház és benne az egyes hívő ember a Szentlélek irányításának, annál többet használ az egész emberiségnek. És ez akkor is így van, hogyha az emberiség nem hívő része erről nem akar tudomást venni. Nem attól használunk ennek az emberiségnek, a világ nem hívő részének, nem akkor azért, vagy nem olyan mértékben használunk, amilyen mértékben ezt elismeri a nem hívő része az emberiségnek, hanem ettől teljesen függetlenül. És akkor ez az egyenes arányosság, tessenek erre rácsodálkozni. A Szentléleknek jobban átengedve önmagunkat, azaz a Szentlélek irányítását életünkre kiterjesztve, megengedve a Szentléleknek, hogy irányítson bennünket, ezzel összefüggésben hatékonyan szolgálja az ember az emberiség javát, a társadalom javát. Egy nagyon szép összefoglalása ez a katolikus egyház szociális tanításának is. Ennek is az összefoglalása. Jó, és akkor ezután következik, hogy Isten ember és az emberekből álló népe az egyház iránt kinyilvánuló hűsége és irgalmas szeretete mire készteti a hozzátérő embert, hogy rácsodálkozzon, és ebből a rácsodálkozásból fakadjon fel az ajkán az Isten dicsérete, mert mi ezért csodálattal eltelt szívvel, Isten csodálatra méltó. És akkor ezen tessenek majd kicsit kiadósabban, ha lesz rá idő, eltöprengeni. Isten csodálatra méltósága mit foglal magában? Személyes életemen keresztül. A csodálatra méltó Isten. Tehát ezért csodálattal eltelt szívvel az égi seregek háladó himnuszához társulunk, a csodálatra méltó Isten elismerése, a hozzá közeledés, az hozzá közeledő ember ajkán felfakasztja annak a megvallását, hogy Isten egészen más. Ezért szeretetet hatalmát zengjük, és üdvösségünk boldog reményével valljuk, és jön a háromszor szent. Ennek a prefációnak itt van a kicsúcsosodása, hogy nem veszem hétköznapinak, hogy ilyen Istenem van. Nem úgy kezelem, hogy már ismerem, hogy már hallottam erről, azt is tudom, hogy megbocsát, hanem újból meg újból ráeszmélek, és nem tudok betelni vele, csodálatra méltónak tartom. Amit csodálatra méltónak tartok, azt nem tudom elhelyezni a megszokott klisék közé. Azaz addigi kereteket felbontja, szétfeszíti az addigi kereteket. Ugye? Ezért Isten velem való bánásmódja, amely a megszokott kereteket szétfeszíti, felhatalmaz engem arra, hogy újból meg újból rácsodálkozzak, milyen jó ő hozzám, azon túlmenően az ő jósága pedig éltető elevenségű, éltető hatékonyságú az életemben, de nem azért, hogy én boldog ember legyek, mások meg legyenek olyanok, ahogy vagy boldoguljanak úgy, ahogyan tudnak, hanem másokkal együtt lehessek boldog ember. Szeretetet, hatalmát zengjük. Ez az összetétel. Isten szeretetének a hatalma mire való? A prefáció összefüggésében, hogy a bűneiben elesett ember talpra keltse. Isten szeretetének a hatalma az ember hatékony szolgálatát jelenti. És üdvösségünk boldog reményével valljuk. Ugye a háromszor szent vagy elimádkozását bevezető bekezdésben, hogy üdvösségünk boldog reményével valljuk, a szó összetételekre figyeljenek fel, azért, mert nekem az a benyomásom, hogy ez a mondatrész, hogy üdvösségünk boldog reményével valljuk, azt fejezi ki, hogy visszatért az élet belém. Amit nélkülöztem, az lassan-lassan újra az enyém, mert felhatalmazottá válok a reménykedésre, tehát nem megfosztott vagyok a reményemtől, hanem visszaadták a reményemet, és méghozzá ez a remény, ez megint nem sorolható be a hétköznapi szokványos kategóriák közé, mert ott van, hogy boldog ez a remény, és boldogító az a remény, amelyet Isten az ember talpra állításában tapasztalhatóvá tesz az ember számára. Na, mit tetszenek szólni ehhez a prefációhoz? Tartalmát tekintve igazán nagybőjti, illetve bűnbánó időszak, nem csak a nagybőjt, ahogyan mondtam, lelki gyakorlat alkalmával, vagy egy-egy, mondjuk, életforduló során is, akármilyen életforduló, évforduló érkezik el az ember életében, elő lehet venni, és bőséges eligazítást ad arra, hogy újból az Isten szövetségesének tudjam magam, és a megváltott embernek ez a méltósága, ez a szövetségesi méltóság. Jól van, ennyit készítettem elő mára, van-e valami olyan szempont, ami kellőképpen a figyelmüket megragadta, és azóta sem engedi el? Marika?
Az ima erejéről, a közösségben lévő ima erejéről mindig a Csókai András agysebész jut eszembe, aki azt mondta, és mindig hangsúlyozta, beszél róla, hogy az ittek szétválasztásánál nem csak az ő szaktudása, meg a társainak a szaktudása számít, hanem a rengeteg ima, amit is segítenek.
Igen.
Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a zsidó közösségben élik meg a hitüket. A keresztfiam, egy zongora művész, kapott egy fél éves ösztöndíjat telefonba. És mikor hazajött, mindig tőlem kérdezte, hogy miért kérdezték mindig tőlem, hogy zsidó vagyok-e? Hát mondom, azért. Mert a zsidónak zsidó a fele barátja. Tehát, hogy oda tartozom. Azon kívül, neked akkor meg kell tartanod a mózesi törvényeket, meg az előírásokat. Tehát ezért kérdezték.
Igen.
Hogy oda tartozik-e közül.
Igen. Tibor?
Csókai jutott eszembe, tegnap volt egy műsor, nem tudom, valaki nézte, hogy a Bájes Kolónak volt, és a Csókai volt a vendége. És feltettek neki egy kérdést, hogy egy sínsebész műtét következett neki, tehát szikertet segített egy szíves, és odahozták a páciens terét, kiderült róla, hogy kétszeres gyilkos, és itt lényeges életpolitikát kapott. És a sorba következett egy 16 éves fiú, hogy ezt most kinek adjuk. szót, hogy nem tudok elválaszolni. Azt mondja, hogy keresztény vagyok, de nem tudom eldönteni.
Igen.
Hogy ki mit döntem ebbe az ügybe például. Mert jó, hogy most avval érvelt, hogy ugye az ember már elvett az Istentől a teremtő dolgát, mert ugye beleszólt a fortusszal. Nyugati államokban már halálon beledöntem, mert ugye az eutanáziát engedi több nyugati ország. Na most mi lesz, ha közte is elvesz az Istentől ezt az akaratot?
Jó, hogy meg akarja menteni azt a gyereket, de viszont mindent azt mondja, hogy a szívbe átmegy vele a, annak az embernek a, nem tudom, lelke vagy ilyen.
Hát, ez így van. Nem,
igen.
Mi a helyes magatartás?
Hát igen, a kétszeres gyilkosnak itt lett volna alkalma arra, hogy vezekeljen. Azáltal, hogy átengedi, így van. Igen.
Érdekes, a szintsebés is katolikus volt, tehát annyi dilemában volt. És azt mondta, hogy szégyelli, de annyit jutott eszébe, hogy ő nem csinálja meg ezt a szintűkétet. Ott meditált, hogy neki kezdjen
vagy nem. Akkor most ítéletet hozott, és azt nem lehet tudni, hogy mi lesz a fiatalnak később a sor. Tehát lehet, hogy ennél a, az egyik meghasonlana önmagával. Most nem tudunk belevágni, hogy az Isten, el is az Isten értelmet.
Igen.
Hát ez hasonló dilema, mint amikor mondjuk egy anya súlyos beteg, és akkor az orvos előtt ott áll a dilemma, hogy most csak az anyát, vagy csak a gyermeket tudja megmenteni, hogy ki. Tehát mindenképpen, ha úgy veszik, akkor ember ül, de milyen indítékból kifolyólag. Az abból kifolyólag, hogy életet akar menteni. Szerintem ezt a dilemmát is valahogy ilyen nézőpontban lehetne talán felhozani, hogy életet akarok menteni, a fiatal életet akarok megmenteni.
Igen.
Tehát és ez azzal járja a másik embernek, aki megmenteni.
Nem mondom, hogy életet is a felelősség rajta lesz, és ő fogja a lelkiismeretet.
Igen.
Hát ez nagyon-nagyon nehéz.
De ha nem döntés, nem végzi a műtétet, akkor két ember van.
De nem biztos, hogy megmenti a 10 évest is. És akkor benne marad a készség, hogy lehet, hogy a másikat.
Igen, igen, összetett, többszörösen összetett. Igen.
Tehát ez az, amikor az ember erőkből nem tud jó döntést hozni. Gondolkozhatunk, hogy meditálhatunk, de igazán jó döntés emberi szempontból nincsen. Viszont, hogyha imádkozik és az ima megvilágosítja, akkor még ott is ott van a felelőssége, hogy jól hallja azt, hogy Isten sugallat.
Lehet, hogy csinálj utolsó vizsgálatot, és akkor az majd úgy
döntő. Igen, és előtt imádkozik, hogy akkor még ember számára lenne nagyobb esélye a túlélésre.
Sokai még mondott egy mondatot, hogy végülis, amikor az Isten tesze az első követ arra, aki nem.
Tehát aki bűn nélkül van, közületek. Igen. Jó, egyéb szempontjuk, ami ide kívánkozna.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy említetted legelején ezt a kongregációt a katikában.
Igen, igen.
Hogy mi a különbség a dikasztérium és a kongregáció között?
Szervezetileg semmi.
De más valami, vagy csak az egyik ilyen...
Szinte szinoníma.
Igen.
Igen. Na, akkor...
Kiváltságos helyzetben vagyunk, tudtam tűnve valahányom, hogy halljuk ezt a gyönyörű előzést. Az ember ül a templomba és hall egy ilyen felső gyönyörű fogni.
Ugye?
Hogy lehet a emberek között különbözni?
Igen. 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 Hát majd törjük a fejünket rajta.
Hát talán egy.
De nem egy másét.
nem tudom, ott volt valaki valamikor közának a legelső lelkinek a mert ott a többségünk az római katolikus volt, és valamikor hogy az első szentségét, kb. Másik két órán keresztül mondta, azért, hogy mindent elmondott, tehát azt is elmondta, amit a pap egyébként rendben mond, és mindenhez tűzött kommentált hozzá, tehát gyakorlatilag úgy mondta a misét, hogy közben tarjátokat bennünket rá.
Igen, ez nem megengedett. Így van, így van. Tehát amikor a misét tartjuk, az nincs megengedve, hogy menet közben magyarázzuk a mise részeit. Van az úgynevezett liturgikus katekézis, ami a precíz műfaj, ami azt szolgálja, hogy misén kívül, ami a misére tartozó szöveg, imádság, azt magyarázzuk. De a mise menetébe én nem tolthatom be, hogy ez most ennek meg annak az értelme.
Akkor mi történik, amikor papot szentelnek, és egy felmegy a szószékre, és magyarázza?
Igen.
Na, akkor mi
Igen.
történik?
Akkor is liturgikus katekézisben részesülnek a jelenlévők.
Mise alatt.
Illetve hát a szentelés szertartása alatt, mert végső soron nem a mise részeit nem. magyarázzák, hanem a szertartás elemek értelmét.
Azért az a misében van.
Nyilvánvaló, hogy a misében van. Igen. Igen. De hát ezt ki lehetne védeni azzal, hogy írásban mindenki a kezébe kapja a mise menetét a hozzáfűzött magyarázattal együtt. Igen. Jó, ha nincs más, akkor imádkozzunk, és a pénteki keresztútra, ahogy tetszettek hallani a hirdetésből, még az elmélkedésekhez gazdát keresünk. Már van, ami gazdára talált. Zoli, behoznád a sekrestjéből? Addig helyetted imádkozunk. De még talán érted is. Tollat is hozzá, mert az sincs. Toll sincs. Igen.
Zoltán, nekem mond már meg majd a legközelebben, ugye én kapcsolatok nem vagyok ott. Hogy kell fogni azt a mikrofon? Ha csak itt fogom, itt,
Igen.
akkor nem így kell, hanem így.
Igen.
És akkor, tehát szögbe, akkor hallatszik.
Igen, meg arra is vigyázni kell, hogy ne a végét fogjam, ne a végét takarjam le a kenyeremmel, azért mert a végén van az adókészülék. Azt nyitva kell hagyni, már nem nyitva, szabadon kell hagyni. Azért olyan hosszú a mikrofonnak a szára, nem azért, mert óriás kezű embereknek csinálták, hanem ott van a mikrofon alsó 4-5 centis szakaszában az adó készülék, ami átjátsza a központnak. Na, akkor én azt mondom, hogy imádkozzunk. Utána pedig akkor a stációkból megvihetnek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr angyala, köszönté a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya,
legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Isten szent anyja,
hogy értok lehessünk Krisztusig.
könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat az elhunytaknak,
és az örök világosság fényes kertékben.
Nyugodjanak békében. Amen. Zoli már is hozta. Majd eszembe.